Rádióegyetem. Hangképek. Zene és a vizualitás kölcsönhatásai a kortárs művészetben. Veres Bálint előadása.
Nekünk itt ma a hibriditás fő témánk, a médiumok hibriditása a művészetben. Mi is lenne stílszerűbb ennek a kérdésnek a megközelítéséhez, mint egy hibrid jellegű előadás, amely részben elméleti, részben pedig ilyen illusztratív anyagok elemzésének a végrehajtásában merülne ki. Na most ez az utóbbi oldal az, ami itten veszélybe került egy kicsit, de az anyag, amit hoztam, állóképi formátumban egy része megmutatható, el tudok mesélni dolgokat, és egyébként se lett volna rá módom, hogy a időkeretek között itt hosszú zeneműveknek a megismerésére legyen módunk. Én azt remélem, hogy egyfajta ilyen ízelítő ebből a fajta tendenciából, a modern művészetnek ebből a tendenciájából, aki késztetést érez rá, úgyis majd utána megy a dolgoknak. Hangképek, ez a cím, amit választottam, egy picit rájátszik egy igen jelentős, eredetileg irodalomtörténész, azonban később képelmélésszé avanzsált chicagói professzornak egy gondolatára, egy könyvére, a Picture Theory, amit Mitchell, W.G.T. Mitchell professzor jegyez, és azzal, hogy ő egy ilyen perjelet helyezel a szó és a kép közé, arra a problémára hívja fel a figyelmet már a terminológia dimenziójában, hogy az ő meglátása szerint itt nem nagyon distinkt módon elkülöníthető világokról beszélünk, amikor a képvilágáról és a szavaknak a birodalmáról, világáról beszélünk, hanem inkább egy fokozati skálán elhelyezkedő, egy nagyon fluid módon, különböző kombinációkban megjelenő párosról, és ennek a párosnak most kísérletképpen egy picit megvizsgáljuk a vizualitás és az auditív vagy szonorikus dimenzió viszonylatában van-e valami fajta ilyen párhuzam, amely a Mitchell szerint a kép és a nyelv között működik. Tehát ezért én most az elméleti bevezetésemet először is egy bibliográfiával kezdem, ez nagyon szabálytalan, a dolgozatoknak a végére kell az ilyesmit rakni. Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ennek a fajta interdisziplinális vagy interart aesthetics, meg hasonló kifejezéseket újabban használják azt, hogy multiszenzoriális esztétika, tehát olyan fajta az esztétikának olyan fajta kitágítása, amely szánt szándékkal nem akarja tudomásul venni a művészetek állítólagos tisztaságát, egy táblakép pusztán vizuális inger gazdagságát, hanem azt mondja, hogy az a esztétikai élmény, amelyben én az állóképet befogadom, az messze nem csak optikai, és így tovább. Tehát ez az ügy, amiről most én itt szeretnék beszélni, és ennek a legrégebbi feltűnése a modern gondolkozásban az a szavak és a képeknek a mentén történik, tehát nekem valahogy el kell jutnom majd innen a zene és a képek problémájához, és úgy látják, hogy egészen a 18. századig tudunk visszaugrani ebben a kérdésben, Lessingig, bár igazából Lessing meg nagyon sok mindent a Moses Mendelssohntól vesz át, aki nyilván egyéb forrásokra hivatkozik, de mondjuk a Lessing az, akire alapként szoktak utalni, a Mitchell is őre utal, a tekintetben, hogy Lessing rögzíti először a modernitásnak azt az igényét, hogy a művészetek ámbátor egy család, egy családfa, rokoni ágokként kell elképzelni a vizualitás, irodalom, zene, tánc és egyebek praxisait, és ugyanakkor a felvilágosodás, hogy mondjam, felszólítását meghalva definíciós szintre kell tudni hozni a különbségeket a különböző művészeti gyakorlatok között. Ez, hogy milyen értelemben, milyen irányban, milyen szempontok szerint történjen ez a definiálás, az egyik kézenfekvő lehetőség a korszakban az érzékelés ügye volt, az érzékszervekhez lehet kötni egy-egy művészeti praxist, és ez alapján meg lehet határozni, hogy mely művészetről van szó. Van olyan fajta elképzelés, amelyik azt mondja, hogy vannak természetes művészeti praxisok, és hát művi művészeti praxisok, ez rendkívül ugye paradox az egész, ez a természetesség ugye az a rendkívül paradox az egészben, hogy azt gondolják, mondjuk Moses Mendelssohn, hogy a vizualitás azért tehát a képi művészet azért egy természetes művészet, mert ugyanabban a dimenzióban fejti ki a művészet a hatását, amely amelynek a, tehát a mimézist, az utánzást, amit végrehajt, azt nem viszi át egy másik dimenzióba, ezzel szemben az irodalmat nagyon művinek, egy léptékváltó művészetnek, vagy dimenzióváltó művészetnek tekinti. Tehát van ilyenfajta megkülönböztetés, és hát a korszak különböző gondolkozói nagyon különböző módon szólnak hozzá a témához. Nagyon hamar kialakul egy másik fontos mozzanat, hogy kiderül, hogy az elkülönítés, a krinájn, tegyünk különbséget világosan, különítsük el egymástól a művészetek, hát olyan zónáit, a saját kapacitásaikat, és hogy a kaptafáik ugye meddig terjedjenek. Ezzel párhuzamosan megjelenik egy egyáltalán nem ennyire racionalisztikus elképzelés, az pedig az, hogy a művészetek családfájában valami fajta hierarchia is érvényesül. Ezt a legtöbben nem mondják ki a rendszerükben, a Lessing sem mondja például ki, azonban a mai elemzők erre általában nagy élvezettel mutatnak rá, hogy a racionalisztikus, kiegyenlítő, a művészetek egyenlőségét hirdető rendszerek mögött általában valami fajta rejtett ilyen dominancia, aspirációk fedezhetők fel, általában az irodalomnak az irodalma kedvezményezetje, a rejtett kedvezményezetje a művészetek rendszerének. 19. században van egy jelentős átrendeződés, ami nekünk ma itt egyáltalán nem jelentéktelen, ez pedig az, hogy a zene veszi át a dominanciát, azt a fajta origópont szerepet, amelyhez képest a művészetek többi ágazatát el lehet helyezni. A szó és kép témájának 1987-ben egy egész ilyen nemzetközi kutatói hálózat szegődött a nyomába, ez az International Association of Word and Image Studies, amelynek az Indiana University ma már emeritus professzora Klaus Klüver volt az egyik propagálója, jelenleg pedig a Veronique Plesch irányítja. Ez egy nagy szervezet, egy csomó kiadványjal, és kifejezetten azt a fajta összefüggésrendszert vagy viszonylatokat kutatják, amely a modernitás által kitermelt ilyen hibrid, vizuális, nyelvi művészeteknek a legkülönbözőbb megjelent. Tehát itt a képregény kutatástól kezdve a konceptuális, olyan fajta konceptuális művészekig, mint a John Baldessari, ugye, aki a saját műveinek a kommentárjait festi rá a vászonra. Tehát ugye a vászon tartalmazza a mű kommentárját, de nem tartalmazza a művet. És akkor, hogy mit jelent ez a vizuális blikfang, nyelvi blikfang, egyebek. A következő, amit szeretnék mutatni, az a hang és szó reláció. Ez ugyanannyira régi, ugyanannyira nemes, ősi hagyomány. Ezeknek a dimenzióknak az összefüggésekben mozgó kutatása. Én ugyan itt egy nagyon modern pillanatra helyezem a hangsúlyt, 1997, amikor a másik csapatnak a mintájára itt az International Association of Word and Music Studies megalakul. Ezt a gráci professzorok hozzák létre, a Walter Bernhardt, aki egyébként itt volt az ELT-n egy pár hónapja, és a Werner Wolf. De az egésznek egy magyar származású professzor a kezdeményezője, a Stephen Paul Scher, aki Budapesten született, 56-os emigráns, Ausztriába emigrált, aztán onnan tovább ezekre az igen jó nevű amerikai egyetemekre, és ott fejtette ki a igen jelentős munkásságát. Egy irodalomelmélész, irodalomtörténészről van szó, aki azonban egyre intenzívebben foglalkozott a dal, az opera, a hangköltészet, tehát historikusan is egy igen nagy távlatot átívelve, a nyelv és az irodalom és a zene és a hangiság, a szonifikáció különböző problémáival. A társaságnak itt van egy zenetudós tagja, ő zeneszerző is, a Lawrence Kramer, akire szerintem még fogok majd utalni. Ők tehát azt a problematikát öröklik, ami például a barokk esztétikának, tehát a barokk dráma, opera esztétikának, zene esztétikának mindig is alapvető problémája volt, hogyan viszonyul a szó a zenéhez, milyen dominancia viszonyok vannak, melyiket szolgálja, és így tovább. De természetesen ez a középkori, a gregórián hagyomány körül kialakuló mindenféle traktátusokban, vitákban megjelenik. Ugye időnként magának a pápának kellett közbeavatkoznia, amikor mondjuk Palesztrinára ugye direktívákat fogalmaz meg, hogy Palesztrina milyen misét írjon, hogyan ossza el a szótagszámokat és egyáltalán hogyan viszonyuljon a nyelvhez, de ez meg még megy vissza egészen a plátóni művészet filozófiai problémákig. Most aminek viszont nem nagyon van hagyománya, az a hang és kép problémája, mert általában a hangnak meg a képnek a viszonyát mindig a szó közvetítésével oldották meg. Tehát például az opera diskurzus az mindig is helyet biztosított a vizualitás, a gesztika, a performancia és a tiszta zenei struktúráltság viszonylatainak a megvitatására, de ez ugye mindig a dráma a nyelv keretében volt ágyazva. Külön függetlenül a nyelvet úgymond megkerülve igen kevés nyoma van egy ilyenfajta esztétikának. Én itt betettem példaképpen a 19. század nagy reneszánsz kutatója, ez a Walter Pater, angol irodalomtudós, aki a Giorgione iskolája című, ez magyarul is olvasható ez a tanulmány, fejt ki elég jelentős gondolatokat, egyrészt a művészetek rokonságait illetően, másrészt, hogy akkor mi is lenne a szerepe a zenének a művészetek rokonsági rendszerében, és ő ezt egy Giorgione festményen kívánja megmutatni. Nála sokkal frissebb, és nekem a legizgalmasabb most ebben a mai témánkban a Birkbeck College-nak a professzora Simon Shaw Miller, akinek ez a Visible Deeds of Music című könyve nem olyan nagyon régi. Ez egy Wagner mondat egyébként, tehát a Wagner mondja azt, hogy az ő zenedrámája, az a zene láthatóvá vált tettei, ez az ő programnyilatkozata. Ebben a könyvben van is egy Wagner fejezet, de egyáltalán nem csak Wagnerrel foglalkozik, hanem látjuk a címből itt John Cage-ig menően. A John Cage Europeras, tehát neki volt egy ilyen 5 operából álló, de hát ezek antioperák, drámai antioperák, ilyen kollásszerű, nem is tudom, ilyen opera jellegű események, ez mondjuk a végletek. Tehát a Wagner, ahol egy nagy fúzió történik, ahol a különböző művészeti ágak egy ilyen, hát hogy milyen napoleoni intésre hirtelen egy csatarendbe fölállnak, és ezzel szemben a Cage-nél pedig ez az egészen szélsőségekig vitt mellérendelés, az alárendelések teljes hiánya. És akkor van még egy irány, amire felhívom a figyelmet, ami pedig már eleve nem abban gondolkozik, hogy opozíciók. Az opozíciókat Lessingtől örököltük. Tehát Lessing, amikor azt mondja, hogy ő meg tudom mondani, hogy mi a különbség a vizualitás és az irodalom között, akkor ott egy nagyon kifinomult opozíciórendszert állít fel, és ezt különböző dimenziókban el lehet játszani. Az Intermedia Studies azonban, vagy Interart Studies különböző módon nevezi magát, hát egy eléggé komplex helyzetből próbál kiindulni. Mondjuk a Roland Barthnak ez egy elég alapvető írása 77-ben, az Image Music Text, ez az angol fordítás természetesen, ahol jelzi is azt, hogy az a gondolat, ami korábban, mint intertextualitás, ugye Kristevától és másoktól annyira elterjedt, és a nagy fordulatot hozott, ez most már nem csak az irodalmi textusokra kell, hogy kiterjedjen ez a szemlélet, hogy nem igazán van a műalkotásnak a szónak a régi klasszikus értelemben vett határa, hanem ez mediálisan is ugyanezt a fajta rájátszás, áthatás, bekebelezés, újrahasznosítás, különböző fajta viszonylatok. A következő figura ez a Jared Levinson, ez is egy nagyon-nagyon jó szöveg, hogyha valakit érdekel ez a téma, a Hybrid Art Forms többfajta kiadványban megjelent. Ő az egyik első, aki megpróbált, ő egy amerikai filozófus, de főleg a zenével foglalkozik, megpróbált egyfajta taxonómiát felállítani, valamifajta ilyen kategóriarendszer a már-már elviselhetetlenül burjánzó, szétterjedő, inter, trans, cross-mediális jelenségek ügyén. Itt zárójelben jelzem meg a fontos kérdést, hogy milyen fajta igények, milyen fajta vágyak mozgatják a tudóst akkor, amikor szeretne taxonómiákat egy olyan élő közeggel szemben, a művészet élő közegével szemben, amelyik éppenséggel menekül ezektől a taxonómiáktól, a folyamatos határátlépésekbe érdekelt. A határokra csak azért van szüksége, mert akkor ki tudja játszani azokat a valőröket, amelyek a határátlépés izgalmából fakadnak. Mint hogyha egy ilyen rejtett megegyezés lenne a taxonomizáló tudós és a határokat feszegető művész között. Minden esetre a rosszabbik szerepet játssza a tudós, mert ugye nem nagyon nagy a heurisztikus értéke annak, amikor ilyen táblázatokba be tudja sorolni, hogy ő C és D kategória szerinti intermédia, ő meg B és G kategória szerinti intermédia, stb. Ezt ők általában azért tudják és megszenvednek ezzel a problémával. A Werner Wolf is egyébként ebben nagyon élen jár, és fogok ma mutatni egy ilyen táblázatot tőle. A Peter Dayan, ő az Edinburgh University-nek a professzora, az van felírva a honlapjára, hogy a világ első professzora, akinek arra lett kinevezése, hogy World and Music professzor. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy egy olyan irodalom professzor, aki közben nagyon jól ért a zenéhez, vagy fordítva, hanem neki kifejezetten ez a viszonyrendszer, ez a területe. És a legújabb könyvének ez a címe, hogy Art as Music, Music as Poetry, Poetry as Art, Visszajöttől Stravinskyig és tovább. Tehát azt a fajta kölcsönös meghatározottságot, ahogy a festészet azt mondja magáról, hogy én a következő lépést akkor érem el, hogyha úgymond zenévé válok. A zene, amelyik annyira a zenei, hogy ez már költészet. A költészet azonban olyan szintig fokozza önös sűríti szellemét, hogy a zene. Ezt a fajta retorikát, metafora rendszert ő komolyan veszi, és megpróbálja megvizsgálni, hogy mi áll ennek a hátterében. Az a sok-sok irodalmár, az a sok-sok festő, az a sok-sok zeneszerző, miért hivatkozik állandóan a másik, a szomszédra, miről szól ez a történet. És az a legalsó kötet, az SG-t kiadónál jelent meg, ez szintén a Birkbeck College-ban állították össze, Art, History and the Senses, és ők azok, akik kultiválják ezt a bizonyos multiszenzoriális esztétikát, tehát vagy már eleve multimediális, intermediális műveket vizsgálnak, vagy pedig úgynevezett monomediális, tehát látszólag egyetlen egy érzékszervet szólító művet, amelyről azonban az derül ki, hogy az esztétikai tapasztalatban messze nem csak egy érzékszervet talál el. A következő oldalon, hát ez nagyon apró, de nem baj, mert mellé tettem egy másik táblázatot, ahol én rögtön példákat is beírtam. Ez a Werner Wolfnak a tanulmányából, az intermedialitás tanulmányából másoltam ki azt az ábrát, ahol ő, hát ilyen, látják, ilyen mengyelejevi igényekkel próbálja az intermediális viszonylatok gazdagságát feltárni. Elolvasom, mert ott a jobb oldalra kiírtam a címszavakat, tehát hat fajta van ott alul látszik. Azt nevezi transzmedialitásnak, hát ez a legnehezebb egyébként, nagyon nehezen tudja megfogalmazni, mert azt mondja, hogy a transzmedialitás olyan fajta, a médiumok egyik médiumban sem lokalizálható stratégiák, kifejezési formák, mintázatok, variációs elvek, stb. Olyan dolgok, amire nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a festő ezt az irodalmától vette át, mert nem egyértelmű, hogy honnan származik. Ő azt gondolja, hogy például még a narrativitás sem az irodalomból származik. Jól lehet, ebben biztos sok irodalmár fog vele vitatkozni, de azt gondolja, hogy vannak olyan fajta médiumokon túlnyúló kategóriák, amelyeket bármelyik médiumban a művészek alkalmazhatnak, és ezáltal adott esetben ilyen érdekes áthallásokat tudnak létrehozni. Én itt a patterning, a mintázódás, a mintázat problémáját tettem be, ami ezt a nagyon általános szintet képviseli, és amely nyilvánvalóan a kortárs zenében és a kortárs festészetben vagy képzőművészetben nagyon könnyen hoz létre áthallásokat. Ezek azonban általában rendkívül szubjektív szinten maradnak. Ez körülbelül ugyanaz a probléma, mint amikor a kortárs zeneszerző bemutatja a legújabb darabját, és én pedig meghallani vélem benne a boci-boci tarka felhangjait. És az a nagy kérdés merül fel, hogy itt most egy allúzióval van-e dolgunk, vagy pedig én valamit belelátok, belehallok a történetbe. Transzmedialitás épp ezért egy igen nehezen elemezhető ügy. Az adaptáció az már egy kicsit konkrétabb, kicsit megfoghatóbb fogalom a Wolfnál. Hát ő az irodalmi példákat mondja, hogy mit tudom én, egy regényt operává adaptálnak. És felteszi ugye azt a kérdést, hogy a néző, mikor találkozik az operával, tudja-e, hogy ez egy regény eredetileg, és mit jelent ez, hogyha tudja, és mi van akkor, ha nem tudja. Tehát itt még mindig egy eléggé a recepció oldalán dől el, hogy mennyire érzékelődik az intermedialitás. Itt a vizualitás és zene tekintetében egyrészt odaírtam a szinesztézia problémáját, amelynek mondjuk a zenetörténetben a Alexander Scriabin, a nagy orosz ilyen, hát orosz futuristák elődjeként szokták őt meghivatkozni, zeneszerző, ugye, aki a színzongorát akarja a szimfonikus zenekar új tagjaként köszönteni, és hát a életműve már nagyon rég egy archív életmű, és azt hiszem éppen tavaly vagy tavaly előtt a Yale-en, vagy valamelyik a Stanfordon, valamelyik komoly egyetemen megcsinálták, végre először előadták színzongorával, színzongoristával, YouTube-on lehet ellenőrizni, ahogy gyakorol a színzongorista a színkottából, és egy nagyon reprezentatív teremben a szimfonikus zenekar megszólaltatja a darabot, és közben pedig a terem hát a legkülönbözőbb ilyen vetítési effektusoknak van kitéve. Picit persze ez a Sonnet Lumière, tehát az a francia műfaj, amikor a kastélyokat világítják, meg ezek a mai VJ-k, akik a épület mappinget csinálják, ezekkel van valami átfedés, de hát a Scrubbin ezt ugye még a 19. század és 20. század fordulóján találja ki, és nem igazán van életében módja rá, hogy gyakorlatban megoldja a felvetéseit. A Ryohei Ikeda kapcsán azt mondanám, hogy most van egy nagyon aktuális kiállítás Karlsruhe-ban, a ZKM-ben, amelyiknek az a címe, azt most nem tudom megmutatni, a net nincs itt, hogy azt hiszem valami ilyesmi, hogy a Sound as Art. Tehát kifejezetten olyan 90 művet gyűjtöttek össze, John Cage-től Peter Weibelig, aki a kurátora a fesztiválnak, vagyis a kiállításnak, amelyek képzőművészeti érzékenységgel nyúlnak a hangokhoz, vagy a hangoknak valami olyan fajta felhasználását tartalmazza, ami a performance arthoz áll közel, és így tovább. Tehát ilyen jellegű munkáknak van most egy nagyon friss, nagyon izgalmas tárlata. És őt is kiállították, neki ez a munkája ugye egyértelműen adaptáció, hiszen a 4 perc 33, az, ha nem adaptáció, akkor viszont most nem fogunk politizálni, hogy micsoda. De viszont ő azt csinálja, hogy kiállít egy 16 mm-es filmtekercset, amely ilyen jól látható az idő múlása, tehát hogy ez a gyári, hogy hol tartunk, és 4 perc 33 egy elő nem hívott filmtekercs megtekintése. Tehát ez nem videómű, hanem tehát egy rendes, egy sík műről van szó. Mennyire jelentős, azt én nem merném megítélni. A Maurer Dórának és a Jenei Zoltánnak a Balázs Béla stúdióban volt egy érdekes műve még 1980-ban, ami egy arab ilyen társasjátéknak a vizualizációja és szonifikációja. Kalach ez a címe. És ők egy játékot, egy döntetlenre végződött játszmát vizualizálnak és szonifikálnak egyszerre. Tehát a zeneszerzőnek az volt a feladata, hogy az egyes lépések a folyamatnak a mintázattá tehető elemeit, tehát a modellezhető elemeit megfeleltesse egy hangnak. A Maurer Dóra, ugye, aki nem filmesként, hanem csak kísérleti filmesként egy képzőművész érzékenységgel állt hozzá, különböző méretű és színű kockákat, négyzeteket használ, és akkor ezek még így zoomolnak is a mi fogalmaink szerint. Hát az egész egy olyan fajta az érzékelésünkkel játszó, az érzékelésünk kapacitásait tesztelő valamiként működik. Amikor a hallgatóimnak szoktam mutatni, akkor volt, aki figyelmeztetett rá, hogy a epilepsziával esetleg, rejtett epilepsziával küzdöknek, ez semmiképp nem szabad megmutatni ezt a művet. Tehát, hogy valódi kihívást jelent az érzékeknek. És hát annyiban adaptáció, hogy egymást adaptálja, tehát ott színre van víve az adaptáció, a vizualitás adaptálja a zenét, amit hallunk, és a zene a vizualitást. Az FX Twin Windowlicker, ez egy videoklip, de igazából nem is a videoklip érdekes nekünk, itt a zene az érdekes, és az is csak egy példa, és itt megint egy nagyon fontos zárójel, vagy lábjegyzet. Az egész, amit most elmondandó vagyok, egy nagyon erős relativizáló jellel kéne ellátni, mert a digitáliába mióta beléptünk, ez a történet, hogy intermedialitás, hogy átfordíthatósága a médiumoknak egészen új helyzetbe hozott minket. Az információ, mint az egyetlen váltópénz, mindenfajta nyomhagyást képes adaptálhatóvá tenni. Azok, amik annyira izgalmasak voltak a a digitália előtt, azok jelentős részben vesztettek az izgalmukból azáltal, hogy néhány kattintással is lehet ma már intermédia ártot előállítani, mintákat venni és a mintákra ráparancsolni, hogy másfajta felületeken, másfajta outputokban jelenjenek meg. Ez a window leaker azért érdekes, mert ő például azt csinálja, hogy egy spirál alakot, tehát egy vizuális formációt, mint hanghullámot belekomponálja a műbe. Ezt a hallgató nem hallja, azonban tudomásra lehet róla, és akkor ez egy konceptuális élmény, hogy én most, ez azért olyan örvényszerű ez a zene, mert tényleg egy örvény van benne, megzenésítve. Ugye egész más, mint a romantikus tonmálerei, amikor még a viharokat próbálják Beethovenék az érzetek szintjén megragadni. Itt egyfajta ilyen nagyon direkt átfordításra van kísérlet, és hát ebből millió példa van. Intermediális imitáció a következő típus. Amikor arról van szó, hogy az egyik művészeti ág médiumában alkotó művész megpróbál utánozni, elsajátítani azokat az effektusokat, amit kibír váltani a másik művészet. Tehát itt valójában nem hívja meg egy közös partira, hanem csak arról van szó, hogy meg akar spórolni egy vendéget, és megpróbálja megsokszorozni saját képességeit. Ennek egészen olyan pre-avangárd példái is vannak, például azért választott, tehát hogy nem akartam én mindig avangárdot, én ezt elhatároztam, hogy bár ez egy avangárd sorozat, de arra akarok rámutatni, hogy az még, hogy valaki intermediális, multimediális, crossmediális, az még nem avangárd. Tehát, hogy ez nem egy szűken vett avangárd probléma. És ezért gondoltam, hogy a Richard Strauss-nak az Alpesi szimfóniája, ami olyan, mintha belépnénk egy panorámába, és egy hegymászásnak az élményét, egy picit narratív, de inkább tabló, inkább egy panoráma. Egy ilyen 360 fokos panoráma, amit ő zenei effektus termeléssel hoz létre, és mégis igen erős olyan fajta, ez az, amikor a szegény zenei kritikus leírja az újságban, hogy hát olyan nagyon vizuális élményem volt, és akkor megkérdezik tőle, de pontosan mit láttál, akkor arra már nem tudna válaszolni. A másik pedig, ez meg aztán abszolút pre-avangárd, de azonban egyáltalán nem premodern, ez talán egy korai modern, a Giorgione Koncert a szabadban című festménye. Ezeket nem hoztam el, mert másfajta példákat hoztam. Ez még nem a példa, ez még csak Werner Wolf táblázatának az elmagyarázása néhány példával. Kandinskynek a Fuga című festménye, ez az a korszaka, emlékeznek rá, amikor valóban az a bátor, nonfiguratív színszabadságot elindul, és ilyen címeket ad a művének, például, hogy mint fuga, de hát aki olvassa Kandinskynak a korabeli nyilatkozatait, az pontosan tudja, hogy zenét, minélkünk csak zenét, ez az elv, ami a képzőművészt mozgatja. Na és akkor a tematizáció, ami egy picit rokon az előzővel, de annyiban már különbözik tőle, hogy amíg az imitációra azt mondja Werner Wolf, hogy ott az intermedialitás adott esetben még lehet rejtett. Tehát egészen nyugodtan lehet szó arról, hogy a művésznek inspirációs szempontból baromi fontos, hogy egy másik művészet, egy másik műalkotás mintázatait és jellegét, struktúráltságát, vagy valamilyen elemét felhasználja az alkotásban. A nézőnek, a befogadónak, hallgatónak ez nem feltétlenül elemi élménye. Amikor azonban tematizációról van szó, ott nem tud mit csinálni, amikor Prusztnál arról olvas, hogy van egy kis dallam, ami valahogy beakad egy fülbe, és ettől dolgok történnek, és ez valami módon az emlékezésnek és az élet tapasztalatnak egy nagyon konstitutív elemévé válik, akkor nem lehet azt mondanunk, hogy ez akár ki lehetne egy szobafestőre is ezt a zenészt cserélni, mert a festőnek is nagy szerepe van, de az nem, véletlenül sem szobafestő, ugye Prusztnál. És így tovább, tehát amikor a műalkotás megpróbálja a másik művészetet nyilvánvalóan reflektálni, megpróbálja ezt a viszonylatot adott esetben reflektálni, vagy legalábbis indirekt módon teszi ezt, amikor szerepeltet egy másik művészetet a maga közegében. Van egy festménye a Dannhauser nevű festőnek, egy romantikus német festőnek, az a cím, hogy Liszt am Flügel, Liszt a zongoránál. És ő ott például azt a kísérletet próbálja meg 1840-ben, hogy le lehet-e festeni a zenét. Ha már Liszt, ugye volt itt egy példám a tematizációnál, a Lisztnek a Villa d'Este szökőkútjai, amely persze lehetne azt mondani, hogy hát meghallgatom a művet, és legfeljebb hallok valami kis csobogást, de hogy ez most pontosan melyik szökőkút, itt már az a fajta pátosz és az a fajta irodalmi műveltség kell, hogy akcióba lépjen ahhoz, hogy a Liszt úgy találjon célba, ahogy ő szeretne. Tehát itt is az látszik, hogy erőszakoskodunk, amikor megpróbálunk ilyen párosokat, és megpróbálunk ezt a taxonómiát élettel megtölteni, mert ennél még sokkal összetettebb, még sokkal multiszenzoriálisabb általában a tapasztalat. Következő típus az intermediális fúzió, ahol úgy fogalmazza meg, egyébként ez volt az, amit az intermédia egy másik nagy apostola, a Dick Higgins mondott, hogy ugye az intermédiában az történik, hogy nem az van, hogy A meg B, és akkor abból összejön egy ilyen összeg, hanem keletkezik valami olyan harmadik, ami nem vezethető vissza ezekre a forrásokra. Ő ezt így nevezi, hogy ez egy fúzió, és én betettem itt egy példát, de ezer milliót lehetne. A Chris Cunninghamnek van ez a Monkey Drummer című kis videóinstallációja, ahol a úgynevezett intelligens dance music, az IDM egy adekvát módon jelenik meg, hiszen ezt a zenét, ami hát hogy mondjam, az ember biológiai kapacitásait meghaladó ritmusképleteket és performativitást feltételez, egy robotmajom ad elő, amelynek az összes végtagja, és sőt még pénisze is dobverőként funkcionál, és egy ilyen végtelenül túlburjánzó ritmikai szerkezetet ad nekünk ott elő. Intermediális kombináció, ez az utolsó, a legnyilvánvalóbb. Azt gondolja, ott az a két vonal, az a távolodó vonal alkot alul, ezzel ezt akarta Werner Wolf megmutatni, hogy válik egyre nyilvánvalóbb az intermedialitás. Azt mondja, hogy na ez az a verzió, amikor egyszerűen nem tudjuk nem észrevenni, hogy itt két már számunkra ismerős művészet úgy kapcsolódik össze, ahogy nem szokott összekapcsolódni a számunkra, ahogy nekünk ezzel az új helyzettel kezdeni kell most valamit. Ebből egy nagyon fontos tanulság adódik, hogy a taxonómiák mindig elpróbálják rejteni a történelmet. De ez az a pont, ahol nem lehet elrejteni a történelmet. Kiderül az, hogy az intermedialitás, az történeti fejlemény olyasmi, ami egyfajta energiatöbletet bír termelni, majd ezt el tudja veszíteni. Tehát nem egyszer és mindenkorra érvényes viszonylatokról beszélünk, hanem olyasmiről, amikor egy megszokott praxis, intenzív, promiszkus, termékeny kapcsolatba lép egy másik megszokott praxissal, és így együtt ez még nagyon szokatlan. Az opera, amikor 1600-ban megjelenik, akkor én mindig azt állítom, hogy új médiaként jelenik meg. Ezt azzal támasztom alá, hogy Monteverdi úgy dönt, hogy az első megszólalása az operának az a muzika nevezetű szereplő legyen. Bejön a színpadra a muzika, és elmondja, hogy kedves közönség, ez egy új médium. Itt azt kell csinálnotok, hogy nagyon csöndbe kell lenni, nem szabad beszélni, figyelni kell, elő fogok adni egy történetet, furcsa módon énekelve fogom ezt előadni, stb. Tehát teljes használati útmutatást ad, hiszen az a 200 beavatott főúr, akiknek a Ferrarai palotában bemutatják az Orfeó első bemutatását, az első bemutatóját, azok bármennyire is a kor legműveltebb emberei abszolút felkészületlenek az új médiával szemben. Egy hibrid helyzethez kell hozzá szokniuk, arra próbálja Monteverdi valamennyire előkészíteni őket. Na most, tehát itt annál az utolsónál lehet ezt mondani, hogy adott esetben egy egészen radikális mellérendelés, egyáltalán nem biztos, hogy harmonikus a viszonya az együttműködő feleknek, és ebből a feszültségből optimális esetben egy rendkívül termékeny feszültség tud keletkezni. Teljesen esetleges a példa, amit odaírtam, mert hirtelen ezt vettem észre a gyűjtésemben, a Kenneth Angernek a 1963-as Scorpio Rising, ugye ez egy olyan kísérleti film, ahol nem beszélnek. Tehát én kerestem olyan példákat, ahol a nyelv nem közvetít, A bőrcsek is motorosok, ugye, akik melegek, kicsit nácik, katolikusak, és állandóan Elvis Presleyt hallgatnak, és James Dean képeket nézegetnek. És a filmnek egy ilyen nagyon szép, érdekes lírája van, de hát narratívája az nem igazán. Tehát kerüli azokat a fajta irodalmi áthallásokat, hogy őt véletlenül is esetleg irodalmi adaptációként lehessen felfogni. Ez nem irodalmi adaptáció, ez mozgókép zenével, tehát kép és hang sajátos költői összjátéka. Ennyit tehát a tipológiáról, és most akkor néhány gondolat a Simon Shaw Miller könyvéből. Az egyik alaptétel, amit mondta, hogy a zene mindig is vizuális volt. Meg kell látnunk azt, hogy ami oly sokáig evidenciának tűnt, ami egy időben annyira posztmodern újdonságnak tűnt, hogy a művészetek újra barátkoznak egymással, miközben nekik hát végül is az a dolguk, hogy saját kaptafájuknál maradjanak. Ez valami olyasmi, ami egy történelmi enklávéként képzelhető el. A modernitás és a monomedialitás összetartoznak, azonban a premodern és a posztmodern nem igazán otthonos azokban a tiszta, steril helyzetekben, amit a modern művészetről, tehát a művészet modern gondolata jelentett. Számomra az egyik legfontosabb olvasmány ebben az egész ügyben egyébként az egyik legrégebbi, az az Adornoé, aki 1960-valahányban mondja azt a Művészet és művészetek című írásában, ami az azonos című magyar fordítás kötetnek a kezdő fejezete, hogy a művészetek kirojtosodnak, ő ezt a fogalmat használja, ami alatt azt érti, hogy így elkezdenek összefűződni a különálló hagyományok, vagy ilyen praxisok, inkább így mondom. És hogy a Lukácstól örökölt kérdést, hogy mi alkotások vannak, hogyan lehetségesek, ő átfordítja abba, hogy kirojtosodó műalkotások vannak, a kirojtosodás tendenciája van, hogyan lehetséges ez. És ő erre egy történelemfilozófiai szintű választ próbál adni, amit én most semmiképp nem fogok repetálni, de arra akarom csak felhívni a figyelmet, hogy Adorno még tudta, hogy ez az egész kérdés, Adorno, aki a modernitásnak ugye a nagy paradox lovagja, még tudta, hogy ez az egész kérdés, hogy a művészetek tiszták-e vagy kevertek, ez egy kritikai kérdés is. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy jaj, de érdekes, te hegedülsz, te meg költeményeket írsz, és te meg egyszerre csináld a kettőt, hát ilyen is van, hogy milyen gazdag az állatkert. Hanem ennek az egésznek civilizációs, szellemkritikai jelentősége van. Mit szólunk ehhez a jelenséghez? Ez valami fajta tünet, azt mondja, elemezni kell ezt a tünetet, miről szól ez a tünet. A másik oldalon azonban ott vannak az olyan fajta osztrák orvosok, mint a Hanslick, az Eduard Hanslick, vagy nem, jogász volt, bocsánat, az Eduard Hanslick, aki az 1850-es években például ilyeneket írt a zenéről, hogy ami a tiszta hangszeres zene eszközeivel nem érhető el, arról nem állíthatjuk, hogy azt a zene eszközeivel el lehet érni. Ha megfigyeljük ezt a definíciót, az van benne, hogy tudatában van a definíció megfogalmazója, hogy a zene valami olyasmi, ami képes együttműködni, hiszen nem mindig tiszta hangszeres. Amit a tiszta hangszeres zene el tud érni, arról mondhatjuk, hogy azt a zene el tudja érni. Amit nem tud a tiszta hangszeres zene elérni, arról nem tudjuk, hogy van elérve. Kb. Ezt mondja a kimondatlan a definíció. Tudjuk mi persze opera, izgalmas dolog, de hát nem tudjuk már azt pontosan, hogy mitől megy fel a púzus az operába. Nem mondhatjuk biztosan, hogy a zenei szerkezettől. És a Hanslick olyan egy szimbóluma, egy gondolkozásformának az én szememben, annak a fajta mentálhigiéniai szakembernek, aki azt gondolja, hogy a művészetek higiéniája az valami civilizációs fejlődés, az attól megy előbbre az emberiség, és így tovább. Meg tudom egy picit védeni persze ezt a szemléletet azzal, hogy arra utalok, hogy ezeknek az embereknek akkor kellett a humaniorákat és a művészetet legitimálni, amikor a természettudomány éppen a győzelmi porondra lépett. Tehát nekik Mengelejevvel kellett egy ligába játszani, és az volt a kérdés, hogy a művészetet megbírjuk-e, tehát bírjuk-e egyáltalán definiálni, és a határokat felállítani, legalább kullogunk-e a természettudomány után, és hát ennek igazából a velejárója az lett, hogy ma van ilyen, hogy művészettörténet, hogy zenetörténet, hogy irodalomtörténet, és így tovább, melynek oly sokat köszönhetünk, ugyanakkor meg oly sokan mondják, egy Mitchell, egy Belting, mondjuk, aki a legjelentősebb művészettörténész, hogy a művészettörténet boltját be kéne zárni, mert egy monomediális bolt, és közben a művészet élete az nem úgy tűnik, hogy abban az utcában fejlődött, amelynek ez a monomediális szemlélet felel meg. Tehát elég hosszan kommentáltam ezt az egyetlen mondatát a Schaumillernek, mert ezek szerintem elég súlyos dolgokról beszélnek. Tehát ez azért tudománypolitikai kérdés is, és az, hogy egy Edinburgh-ban már van egy olyan professzor, aki zene és szövegprofesszor, az azt jelzi, hogy vannak ilyen tudománypolitikai áttörések. Itt ugye az első gondolat még csak arra utal, hogy a zene amennyiben rituális, ceremoniális bemutatással bíró performancia mindig is egy erős vizualitással bírt. A Lawrence Krámernek például van egy csodálatos írás a Liszt Ferencről és az ő nagy hajzuhatagáról, a lisztománia problémájáról. Egy következő az pedig az, hogy a zene természetesen nem csak a vizualitással, hanem éppennyire a szavakkal, az írással, a graféval milyen mérhetetlen mély kapcsolatban van, hiszen nem nagyon lehet a rögzített zenét a grafé technológiája nélkül előadni, azonban a grafé az bármelyik pillanatban önállósodhat, elkezdi önálló életét élni. Nem csak olyanokra gondolok, mint például Erik Satie, aki a 19. század végén olyan kompozíciókat írt, amelyben a szokásos ötvonalra bogyókkal felírta a darabot, de ugyanilyen jelentőséggel és gyönyörű kaligráfiával, vicces kis szellemes oximoronokat, ilyen gondolati költeménycsírákat írt a sorok közé, és nagyon nagy kérdés máig a zongoristáknak, hogy kell ezt előadni. És azt is, hogy odaírja a végén, hogy nem szabad felolvasni. Tehát akkor milyen fajta viszonyba kell lennem nekem ezzel, mert az biztos, hogy nem elég az auditív viszony. Következő, az, hogy a zene médium konfigurációkban jelenik meg, ez a kifejezés, ezt a német Pfeiffer professzor ültette el a fejekben, ami alatt azt érti, hogy valójában a monomedialitás hihetetlenül ritka. A természetes hordozója a tapasztalatoknak az a médium konfiguráció, a konfigurátság, hogy különböző mértékben, különböző arányokban médiumok játszanak együtt. A művészetek tisztasága és a zene kettős modellje. Ezt az alcímet adom ennek a szakasznak, ezt Schaumillertől tanulom, és a következőt állítja. Azt mondja, hogy a zenének azért van egy egészen speciális helyzete ebben a kirajtosodás történetben, intermedialitás történetben, mert egyszerre volt a végső legideálisabb példája annak, amit úgy nevezünk, hogy a tiszta műalkotás. A monomediális, dekontextualizált, teljesen tiszta műalkotás, és egyszerre ugyanennyire annak a példája, amit a Latremont ugye úgy mondott, hogy van az a bizonyos műtőasztal, amin bír találkozni az esernyő és a varrógép, és a zene a műtőasztal. Tehát a zene az a nagyon befogadó médium, amely rendkívüli módon képes a különböző másfajta médiumokat, a gesztuális, nyelvi, vizuális egyéb médiumokat otthonos élményben biztosítani. Wagner ezt úgy fogalmazta meg, a zene asszony. Ez a Wagnernek a zene definíciója. Zenefilozófusok szeretik idézni értetlenkedve. Tehát az első szempont az autonóm művészet és a tiszta médiumok mintája. Az avantgárdnak lehetséges egy olyan felfogása, hogy a nyugati művészet első avantgárd művészei az Haydn, Mozart, Beethoven voltak. Nem feltétlenül saját szándékaikból, de legalábbis abból a recepcióból, ahonnan őket a korai német romantikusok részesítették, mondván, hogy amit ezek csinálnak, hogy lemondanak a nyelvről, lemondanak hát különösen Beethoven az operáról, lemondanak a reprezentáció, a szimbolizáció és egyéb nyilvános szociális praxisokról, és a tiszta zenei struktúra önmagáért áll helyt, Ez valami olyan dolog, ami a korai romantikusok számára egy felfoghatatlanul avantgárd gesztus volt. Olyan, amire vágyakoztak a költők, vágyakoztak a festők. A Földényinek van egy kiváló könyve, erről az a címe, hogy Képek előtt állni, ott elmondja, hogy a Kaspar David Friedrich hogyan vágyakozik arra az esztétikai élményre, amit a Beethoven megbír csinálni. E.T.A. Hoffmann hogyan vágyakozik arra az irodalmi élményre, amit a Beethoven megbír csinálni. Tehát van egy ilyen fajta leszármazás, a művészetek specializációjának lesz a példány, a mintapéldája, a monomediális redukciónak, és annak, hogy a művészetek eszenciális praxisok, tehát minden praxisnak meghatározható az eszenciája és az akcidenciája. Néhány idézet: minden művészet állandóan a zene rangját igyekszik elérni. 1877, Verlaine, Rimbaud, nagyjából egy időben vagyunk. Ugye Walter Pater, a humántudós ezt mondja. A következő: csak is a zene példáját követve, tehát ha az egyes művészeti ágak hatásaik érzéki és képességbeli köre alapján határoznák meg magukat, és kizárnák területükről mindazokat a mozzanatokat, amik másféle érzékek és képességek számára értelmesek, csak is ekkor juthatnának a nemzenei művészetek a tisztaság és önmagának elégség amafokára, amelyre vágyódnak. Itt részletezve ugyanezt elmondja. A következő idézet pedig a Greenbergtől való, a Clement Greenbergtől, ugye 20. század közepén járunk, látszólag nagyon sok idő telt el, közben meg úgy látszik, hogy a szellemtörténetben itt valami megállt, mert hogy szó szerint ugyanazokat mondja, mint 100 évvel korábban. A művészetek legyenek szívesek tartani magukat a maguk zónájához, ne vitézkedjenek a szomszédba, mert ott úgyis csak gyengék lehetnek. Az erősségük abban van, ha jobban feltárják magukat, jobban meg tudják ragadni a saját kapacitásaikat. És akkor az utolsó, még a Kandinsky-től is, akire már utaltam, összehasonlítva a tökéletesen különféle művészetek eszközeit, arra a belátásra juthatunk, hogy amikor az egyik művészet tanulni igyekszik a másiktól, ez a tanulás csak olyankor lehet sikeres, ha puszta külsőségek helyett az alapelvekre irányul. Tehát Kandinsky azt mondja, hogy kedves festő kollégám, hogyha akusztikus élményeket akarsz. Nem jó. Ez az, hogy nem akusztikus élményeket akarsz, hanem azt a fajta szervezettséget, azt a fajta harmónia élményt, azt a fajta összefüggésrendet akarod, amit a zenéből ismersz, akkor ne azt csináld, hogy csengettyűket ragasztasz a festményedre, hanem a struktúráját, a dolognak a mély szerkezetét, vagy nem tudom milyen poros szavakat, hogy mondjak, ezeket próbáld megragadni. A másik volt, tehát ez, amit így mondtam, hogy a zene, mint asszony, a médiumok keveredésének a mintája, a zene, a nagy befogadó, a hibridizációnak a melegágya, a polimedialitás, vagy plurimedialitás, és e tekintetben, tehát a művészeteknek nem eszencialitása van, hanem konfigurációk fokozatai vannak. Jared Levinson így fogalmazza meg ezt a gondolatát, ezt a állítást. Van két dolog, ami közvetlenül belátható. Az első az, hogy a fajtiszta művészeti forma fogalma logikailag másodlagos a hibrid művészeti forma fogalmához képest. Ez azért nagyon érdekes ez az állítás, mert ha visszamegyünk Kanthoz vagy Hegelhez, ők beszélnek, például Hegelnél olvasunk arról, hogy vannak úgynevezett korcsművészetek. Ami alatt ő azt érti, és ott például a meséről beszél, hogy tisztábra visszavezethető, saját fajokra visszavezethető művészetek furcsa keverékei, amelyek lehet, hogy valamilyen civilizációs előnnyel járnak, de valami nem stimmel velük. Ezzel szemben a Levinson megfordítja a dolgot. Azt mondja, hogy itt egy kinemesítési eljárást láttunk. Ez a fajtisztaság, ez egy ilyen művi megtisztítása a fajoknak. Természetesen nem vitatható, hogy a modernitásnak ez egy nagy fejleménye, már a kérdés csak az, hogy mennyire örömteli ez a fejlemény, vagy kevésbé. Tehát a kritikai kérdés az megmarad. A második az, hogy amit a szokásos kategorizálás fajtiszta, vagy non-hibrid művészi formának tekint, az általában egy relatív vagy korlátozott művészi forma, és semmiképpen sem igazolhatja az abszolút tisztaság eszméjét, ami állítólag a nyugati művészet hajnaláig vezetne vissza. A művészeteknek a képességei, hát a fő képessége az, tehát a művészeteknek ebből az intermediális nézőpontból, hogy hogy rendkívüli módon hajlanak a kapcsolatteremtésre. Ezt a Mitchell is így fogalmazza meg ebben a kis mondatban, hogy nem lenne rá szükségünk, hogy a műfajok keveredése ellen emeljük fel a szavunkat, ugye tudatában van annak, hogy ez ma egyáltalán nem konszenzuális. Tehát amiket én itt mondok, ez baromira nem konszenzuális, hogy a művészeteknek a keveredése az most milyen módon értékelendő. Ő is azt mondja, hogy igen, igen gyakran felemeljük a szavunkat a művészetek, műfajok keveredése ellen, mert a műfajok, és ezt nem tehetnénk meg, ha a műfajok nem lennének képesek erre a keveredésre. Induljunk ki ebből a képességből. Ők erre képesek. Mit jelent ez a képességük? Az egyik válasz úgy hangzik, hogy ez egy nagy előnyük. Wagnernek, Nietzschének körülbelül ez a válasza. Nietzsche azt mondja, az abszolút művészetek gondolata nem más, mint szomorú modern arcátlanság. Jó, hát ez egy ilyen Nietzschei megfogalmazás, utána kell menni a teljes kontextusnak, ez önmagában csak egy ilyen reklámmondat. A Wagner egy kicsit már jobban elmagyarázza, mire gondol. Azt mondja, hogy aki csak úgy tudja elgondolni az egyes művészetek kombinációját, tehát az egyé vált nagybetűs művészeti emelkedésüket, mint az, aki egy galériát képzel maga elé, ahol szoborsorok között egy Goethe románcot olvasnak fel, miközben Beethoven egyik szimfóniája csendül fel. Nos, az ilyen ember joggal tart ki a művészetek külön választása mellett. Mondja Wagner, ugye ez az érdekes az irónia ebben, hogy a John Cage-nek ez nagyon tetszene ez a leírás. Tehát sokkal jobban tetszene, mint egy koncertterembe bemenni, és ott normálisan meghallgatni a Beethovent, és utána egy szalomban a felolvasást. Tehát, hogy a Wagner egyszerre nagyon konzervatívként mutatkozik be ebbe a szövegében, egyszerre pedig hát az intermedialitás nagy hőseként. Nos, vannak akik szerint azonban ez a hátrány, ez egy nagy hátrány, hogy a művészeteknek ez egy ilyen, egy olyan gyermekbetegsége, amiből talán ki tudnak gyógyulni, mármint ez a képességük, hogy promiszkúsak, de az is lehet, hogy nem is bírnak ebből kigyógyulni. Irving Babbitt, ez is egy nagy amerikai ilyen irodalomtudós volt, azt mondja, ebben a tekintetben a programzenészek ugyanazt a mértéktelenséget mutatták, mint a szófestők. Kik a programzenészek? Azok, akik olyan szimfóniát írnak, ami megpróbál egy történetet elmondani. És ugyanannak a kritikának tették ki magukat, túl sokáig tartózkodtak saját művészetük területén kívül. Tehát ő tudni véli, hogy van egy terület, amin belül lenni biztonságos és egészséges dolog, kívül lenni nem annyira. Ahelyett, hogy annak centrumában maradtak volna, tehát ő még egy centrumról is vélelmez. Ahogy Sam Böv mondaná, a zene fővárosát áthelyezték Rómából Bizáncba. Micsoda történelemfilozófiai ér, figyeljük meg. És amikor egy birodalom fővárosa ennyire a szélső határokon van, akkor túlságosan közel kerül a barbársághoz. Nagyon-nagyon tanulságosak egyébként azok a metafora rendszerek, amik a művészetek tisztasága körül bolyongnak. Tehát itt van egy ilyen medikális, ilyen orvosi metafora rendszer, és általában van egy katonai metafora rendszer, de persze ezt az avantgárd is visszaigazolja a maga szintén katonai fogalmával. A purizmus, mondja Greenberg, üdvözlendő reakció a festészet és a szobrászat utóbbi évszázadokban végbe ment eltévejedésére. Tehát amikor az előbb mondtam, hogy tudatában vagyok, hogy nem feltétlenül konszenzuális művészettörténeti állításokat teszek, akkor csak arra merek utalni, hogy Greenberg is igen bátor állításokat fogalmazott meg a őt megelőző néhány évszázad általános európai művészetéről, amit ilyen beteges keverékművészetnek tekint. Akkor végül is ez egyáltalán nem taxonómia, hanem egy ilyen szabálytalan lista. Tehát leültem, és átgondoltam, hogy a zene és a vizualitás összefüggésében egy mai nézőpontról milyen típusú kapcsolódások, kombinációk merülnek fel, de hát ezek között is aztán mindenféle átjárás lehetséges. Arra gondoltam, hogy maga a hangszertest, ami általában eltűnik az előadásban, ez ugyanaz a probléma, mint a színész test, ugye, amelyik eltűnik az előadásban. Az énekes is egyébként eltűnik az előadásban, és mi van akkor, amikor nem tűnik el? Megint csak a Roland Barthra utalnék, aki azt mondta, hogy van a fenóének, a fenóénekes, a Dietrich Fischer-Dieskau, aki úgy énekel, hogy maga a test, hát egy immateriális, az irodalom kész. Ő a dalon keresztül az irodalmat megjeleníti, és mondjuk egy Callas, az pedig a testi jelenlét, a performancia, azt mondja, hogy ez a Genoének, amit ő csinál. Ennek a párhuzamaként mondanám azt, hogy amikor a hangszertest előtüremkedik, vizuális élményé válik, az, hogy a 20. században például az ütőhangszereknek akkora nagy lett a sikere, amelyek addig egy kiszorított periférikus hangszerek voltak a nyugati zene történetben, szerintem ezzel a vizuális érzékenységnek a engedélyezésével is összefügg, hogy bizonyos fajta ilyen elfogytások megszűntek. A másik oldal az a hangzó plasztika, tehát amikor a plasztikai művészet valamilyen módon elkezdi imitálni a zeneiséget, vagy konkrétan hát, mondjam, hangképző módon hangképes testek jönnek létre. A vizuális zene, ezt a kifejezést használják például a 20-as évek avantgárd film termésében van egy úgynevezett abszolút film, az abszolút film irányzata. Nem tudom, hogy mennyire ismerős önöknek. Ez egy németországi, egy Berlin központú irányzat, amelynek a leghíresebb tagja egy történetesen svéd, a Viking Egeling, aki a Diagonális Szimfónia címen jegyez egy rövid filmet, amelynek az a különlegessége, hogy hát a nagyzolni akarok azt mondom, hogy ez az egyetlen néma film. Tehát ugye állítólag van egy ilyen korszak, hogy néma film, ezt a filmtörténészek gyakran aláírják, azonban a médiatörténészek már nagyon régóta jelzik, hogy a film az soha nem volt néma. A mozizongoristáról miért feledkezünk mindig el? A mozizenekarról miért feledkezünk el? Miért gondoljuk azt, hogy a mozi esztétikum az egy vizuális esztétikum, multimédiális volt mindig is? Egyedül Viking Egeling esetében nem. A Viking Egeling letiltotta azt, hogy hanggal vetítsék a filmjét. Persze technikailag néma filmkorszakban vagyunk, tehát tényleg nem is volt a szalagon hang. Mert ő azt szerette volna, hogy a mozgó vizuális ábrák, ilyen non-figuratív, grafikai ábrák, azok olyan fajta variációs formával, fejlesztő variáció, motivum munka, amilyet a Beethovenből ő látott, az hallott, az jelenjen meg a szem számára, és még azt sem tartom véletlennek, hogy ezt a tendenciát úgy nevezték el ezek a művelt német urak, hogy abszolút film, mert ők tanultak az iskolában még arról, hogy abszolút zene. Tehát ők értették, hogy mit jelent ez a kifejezés, és egész egyszerűen erre áhítoztak a mozgókép eszközeivel. A hang és a kép installációja, valami fajta mellérendelés, montázs a gyakoribb, de természetesen valami fajta fúzió is elképzelhető. A performance művészet, ami persze nagyon ritkán van meg a teatralitás és a nyelvdimenziója nélkül, de lehet találni olyan példákat is. Opera, kvázi opera, ez már nekünk ma nem annyira kell, hiszen itt a túl nagy az irodalom jelenléte ebben a műfajban. A mozgóképről most az előbb meséltem egy példát, és a Gesamtkunstwerk, ugye a Wagnernek ez a gondolata, az összművészetek, ez újra és újra felmerül, nyilván itt is általában nem egyszerűen arról van szó, hogy a kép és a hang egyesül. Pörgetek néhány példát, tehát legyen egy futurista kezdésünk, az illik is nagyon ehhez a Szabad Egyetemhez. Luigi Russolo, a Zajok művészete, 1916-ban járunk, és azok a szép tárgyak, eszközök, az intunárumori, a zajkeltők, amelyeknek az Ubu Webben meg is hallgatható a fantasztikus kerepelése, zajongása. Ugye ő a város zajait, az ipari forradalom hangforradalmát hirdeti, persze a dolognak nagyon jelentős társadalmi egyéb vonatkozásai, valamiben én nem ismernék itt a Szkárosi tanár úr előtt belemenni. A következő figura az amerikai vagabond, aki a zenetörténeti írás margójára fér csak fel, a Harry Parch, aki maga gyártja a hangszereit, saját hangsorokat talál ki, és erre találja ki a saját életművét. Tehát egy teljesen maga útját járó figura, és hát én nem nagyon gondolnám, hogy ennek ne lenne vizuális ereje, ennek a hangszerparknak, amit ő kitalál, ez csak egy a sok közül. El tudom képzelni, milyen lehet egy ilyen celebrálása ennek a fajta zenének. Tehát ez nem CD-n kell hallgatni, abban egészen biztos vagyok. Jean Tinguely, ugye a nagy svájci plasztikai művész, mobil művész, a Calder leszármazottja, viszont a Calder nem nagyon foglalkozott a hanggal, ő viszont nagyon foglalkozott. A legtöbb szobra az hangot ad. Ha jól megfigyelik, itt zongora, dob, harmonika, mindenféle el van rejtve a fogaskerekek között, és Hát a mű értelmezése nyilván igen sok irányba mehet, olyan fajta is belefér, hogy az ipari forradalom meg a hagyományos humanitás hogyan találkoznak össze. Mégis hát azért a zongora a 20. századból nézve már egyáltalán nem gép. Az más kérdés, hogy a 18-ban még gépnek tartották, most már inkább szimbóluma tud lenni a gépesítés előtti korszaknak. De nagyon érdekesek ezek a monstrumok, és van videó erről is a YouTube-on, ahogy ez működik, és milyen jellegű megjelenése. Ez egy mai friss dolog, a tokiói Hosei University megcsinálták, szerintem a címválasztás már eleve nagyon jó volt, hogy a Coltrane-nek a Giant Steps, ugye kis lépés és nagy lépés, az emberiség, stb. Végre egy robot is el tud szaxofonozni egy free jazz improvizációt. Tehát tartunk már itt, hogy a jazznek, hogy a Coltrane-t tekintik a legszabadabb, a legmeghatározatlanabb jazz irányzat atyának, és akkor jön egy robot, és elbírja játszani. Ezt sajnos nem tudom most megmutatni. Én egy design egyetemről jövök, tehát azért kell mutatni néha valami dizájnt is, dizájnossat, hogyan csúnyán mondjam. Ez egy ilyen, egy korunk kis játékainak egyike. Itt arról van szó, hogy a vizualizáció és szonifikáció hogyan van összekapcsolva egy ilyen fogyasztói helyzetben. Én, hogyha vásárolok egy ilyen asztalt, akkor én rá tudom tenni ezeket a kis, ezek a golyók, vagy micsodák, amit ott látnak, ilyen korongok, ezek helyezhetők, és akkor ott vizuálisan ábrázolva van azok a zenei folyamatok, ritmus folyamatok, hanghullámok, amik keletkeznek, azokat én forgathatom, és egy ilyen igazi konyhaművészetet tudok a zenével prezentálni. Ez viszont nagyon régi dolog, mert a Kladnyra megy vissza, aki a 19. század nagy akusztikai kutatóinak az egyike. Ez is egy ilyen kis kísérleti játék egy kanadai egyetemen. Kiteszik a homokszemeket a táblára, és a hanghullámok egy bizonyos helyzetben, bizonyos típusú hanghullámok maguktól vizuális művészetté avanzsálják ezt a táblát. Emberi kéz érintése nélküli dolgok jönnek itt elő, akár teológiai felhangokkal. A következő munka a Vidovszky Lászlónak az Autókoncert című munkája. Ezt azért tettem ide a hangszer, ez nem hangszer, tehát ez egy performance, de egy olyan performance, amiben viszont szintén emberi kézérintése nélkül történnek a dolgok, vagyis hát rejtve vannak azok az emberi kezek, akik ebben szerepet játszanak. Nagyon pici a kép, úgy képzeljék el, hogy ilyen nagy vasálványokon, kis damilokon lógnak hangszerek, dobok, dobütők, harmonika, cintányér és egyebek, és az egész be van úgymond programozva, időnként lezuhannak. És a történetnek az a vége, hogy a hangszerpark az a gravitációnak engedelmeskedett, és az ember zenéje egy bizonyos fajta nyugvó pontra ért. Ez a 70-es évek, szerintem akinek intenzív emlékviszonyai vannak a 70-es évekhez, az annak különösen többdimenziós ez a munka, így Magyarországon ez a fajta lassan lepotyogunk történet. Ez egy ilyen 8 percig tart, ez egy hosszú folyamat. A következő vizuális zene, zenei vizualitás. Itt jönnek ezek a grafikai művészek. Ez például a Busotti, egy, azt hiszem, hogy ő belga az olaszos neve ellenére, Silvano Busotti, de lehet, hogy olasz. És ő grafikus volt eredetileg, és zené, tehát ő a John Cage-féle csapathoz csapódva zenélni is kezdett. És hát ezt a művét ugye zongorista legyen a talpán, aki lezongorázza, és volt egy ilyen zongorista, akit úgy hívtak, hogy David Tudor. Tehát a műnek az a vicces címe, hogy Piano Pieces for David Tudor. Ez azért érdekes, mert a zenékben úgy szokás leírni, hogy ilyen és ilyen mű for piano. És itt erre játszik rá a Busotti, hogy tudja, hogy egy olyan személy él, aki tud ezzel a kottával mit kezdeni, tehát ő rá írta a darabot. És tehát, hogy ez állítólag ez elő volt adva, és hát sajnos én nem tudtam hozzáférni még ilyen dokumentációkhoz. Ez meg egy egész más dolog, amikor Adorno beszél abban a híres eszélyében a kirojtosodásról, akkor beszél egy ilyen bajoslatú másik dologról, egy párhuzamos dologról, amit úgy nevez, hogy dörgölődzés. Tehát itt derül ki az, hogy van kritikai él az Adornóban, amikor azt mondja, hogy a művészetek barátkoznak az neki nem mindig welcome. Tehát van, amikor arról van szó, hogy az egyik művészet szeretné a másik művészet presztízsét használni, szeretné a, úgymond, stratégiailag pozícionálni magát egy fogyasztási helyzetben, és így tovább. A Veres Sándor egy jelentős magyar zeneszerző, tehát nem szeretném leértékelni, Bartók Béla tanítványa is, Kurták György és Ligeti György tanára, de ennek ellenére mondjuk az ő Paul Kleehez írt zeneművei nem gondolom, hogy nagyon mélyen kapcsolódnának valójában a Kleehnek a festészetéhez. Ugyan ezt a kritikát valószínűleg megmerem fogalmazni erről is, bár nyilván óvatos vagyok, nagy nevekről van itt szó. A Nadlernek van egy Ligeti albuma, állítólag folyton Ligetit hallgatott, miközben ezt csinálta, ez nem megkérdőjelezhető. Hogy a festményekben a Ligetit én hallom-e, az egy másik kérdés. A Buzotti az viszont nagyon izgalmas, tehát itt megint egy újabb kép tőle, nézzék, elmélkedjenek rajta, próbálják meg hallani a feladat súlyát magukra venni, hogyha zongoristák lennének, mit csinálnának. Hol van a vége az öt vonalnak, és hol kezdődik a következő öt vonal, egyáltalán van-e értelme ilyen kérdéseknek. A Brian Eno, ez itt valami egész más, ugye itt most kiléptünk a graféból, átmentünk a videoartba, ő csinált ilyen nagyon lassan mozgó festményeket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ezt, ami itt látható a háttérben, hogy itt majdnem mindent láttunk a filmből, mert ezt az egy beállítást 8 percen keresztül elképesztő lassúsággal tudja mozgatni, és hát aki hallott már Brian Eno zenét, hozzá elképzeli azt a halucinogén valami csodát, akkor ez egy galéria művészetként nagyon jól tud működni, vagy nem is tudom, tehát hogy igen, tehát ugye ez is egy régi vágy volt, a mozgófestészet, tehát amikor a film volt egy válasz erre, és kiderült, hogy ez nem válasz, tehát az nem mozgófestészet. És akkor újra és újra föl lehetett tenni ezt a kérdést, hogy milyen lenne a mozgófestészet. Installáció, hangplasztika, ez valamilyen világító torony, vagy valamilyen tengerparti dolog, de erre nem emlékszem, lesz még ilyen, amit majd elmondok. A Harry Bertoia egy építész, designer, bútortervező amerikai volt, és ő neki van egy egész nagy életműve, ezek fémrudak. Eléggé rugalmasak, rögzítve vannak a földbe, így csoportosan, és meg lehet őket löködni. És akkor abból keletkezik egy hangzás. Van egy egész Bertoia ház, ahol a fia berendezte az életművet, és lehet úgy sétálni ezek között, és úgy csapkodni, és ott egy nagyon erős atmoszférikus élmény keletkezik. Kérdés, hogy ez plasztika, vagy zene, vagy micsoda, jó-e ez a kérdés, és így tovább. Ezt azért tettem be, mert szeretem az ilyen vicces dolgokat, hogy ez nem intermédia alkotásnak készült, azonban az lett. Tudnék, az történt, hogy ez az Elia Hiltunen nevű szobrász csinált egy Sibelius emlékművet Helsinkiben, ezt felavatták annak rendje módja szerint ott van, csak egy dologra nem gondoltak, az időjárásra, hogy az egy szeles helyre került, és egy olyan nyílt színű orgona keletkezett ott a helyszínen, ami állandó hangokat ad, és izgalmas hangokat ad, és a turista legalább annyira az audio élményért megy oda, mint a vizuális élményért. És egyébként a Sibeliusnak az északi szellemek igazságot szolgáltattak, mert valami olyan emlékművet kapott, ami azért egészen különleges. Ugrunk vissza az időben egy picit, Ligeti György egyik leghíresebb műve, a Poem Symphonique, amivel rájátszik a Liszt-Ferenci hagyományra, szimfonikus költemény, csak hát ugye itt nagyon sajátos a hangszerpark, 100 darab metronóm az, amit ő beállít a sorba. Ezt nagyon ritkán adják elő, hihetetlen nehéz ugyanis előkészíteni ezt a művet, tehát mindent hihetetlen pontosan kell. A történet picit a Vidovszkihoz hasonló, mindegyik a végén meg fog állni. Tehát a végén már csak egy van, így szép, tehát így egy őrült zúgás van, és akkor mintázatok alakulnak ki, a hallgató kezd érezni benne mintákat, azt elveszíti, mert közben megálltak újabb mintázatokat. Tehát az érzékelésnek a hangi gestáltnak a játékait játszol el végig, legalább annyira izgalmas színházi eseményként, mint pusztán zenei. Sőt, hát megint csak azt mondanám, hogy ezt nem CD-ről kell hallgatni. Tony Conrad egy nagy amerikai ilyen multitalentum, matematikustól kezdve videóártig mindennel foglalkozik. Azért tettem be, mert a VJ-knek az egyik atyát tudjuk benne tisztelni, ugyanis ez, amit itt látunk, ez nem film. Tehát ez élő fényprojekció, amelyhez az ő minimál árt, minimál zene, élő zenéje ment. Ez egy galériában volt megvalósítva, tehát ez egy galéria esemény, amely... mondjuk a mai leszármazottjai között én mondjuk az Anti-VJ csapatot merném javasolni, hogyha valaki nem ismeri, kattintson rá az interneten, hol tart ma körülbelül ez a fajta hangi, képi, élő produkálás. 70-es években Tony Conrad. Pompidou központban vagyunk, 1985-ben csinálta meg a Bajsz ezt a állapot, a Plight című munkáját. A Pompidou központ mindig is egy ilyen nagy zsibvásárhoz hasonlított, és amikor belép az ember abba a térbe, ez valójában két tér, két kis terem, az egész nagyon sűrű filccel beborítva, ugye az a állandó társa a Bajsznak, és oda beállítva a közszemlére egy zárt zongora, és olyan csend, amilyenről a John Cage számolt be, amikor ő egyszer volt a csendes szobában a Columbia University-n, és mondta, hogy a csendes szobában nem volt csend. És kérdezte a kollégáktól, hogy mi a baj, rosszul csináltatok valamit. És mondta, hogy nem csináltunk semmit rosszul, hallottad a saját idegrendszeredet és a vérkeringésedet. Tehát a Bajsz itt ebben a teremben csinál egy olyan fajta hirtelen nagy pauzát, egy elképesztő csendet, ami a korunk túlhajszolt múzeum látogatójának egész fantasztikus élményt tud okozni. Ezt most frissen igazolom. Ez pedig itt volt a Trafóba egy-két éve, de már régebbi munka, Ray Lee, a Siréna című kinetikus hanginstalláció. Itt ezek a piros körök, amit látnak, ez úgy van, hogy ilyen kis háromlábú szerkezeteken állnak a szirénák, amik hangot adnak, mindegyik egy tiszta hanghullámot, tehát nem összetett hangokat, és mindegyiken van egy kis piros LED. És a sötét teremben ez egyszerre egy nagyon izgalmas vizuális kerengő dervis, stb. Élményként, és úgy vannak megcsinálva a szirénák, hogy különböző magasságban rakta ezeket az állványzatokat, a magas hangok magasan vannak, a mély hangok mélyen vannak, és a nézők pedig így járkálhatnak, és egy ilyen téri, mozgásélmény, vizuális élmény, hangi élmény, egy olyan 40 percig tartott, ha jól emlékszem, aki Philip Glass-t vagy a Steve Reich-et szereti, ez a extatikus ilyen minimál állapot, ezt nagyon jól megcsinálta a Ray Lee ezzel a munkájával. Jó, hát a performance művészetről is mondtam, hogy tehát van néhány olyan, ami ideillik, természetesen nem hagyhattam ki a John Cage-nek a 4 perc 33 című csend darabját, amiről nem hiszem, hogy nagyon kell, itt valószínűleg csak tiszteletkör. Ezt nem tudom, hogy mindenki ismeri-e, ez szerencsére rajta van a YouTube-on, egy korabeli ilyen Friderikus show-ba elment a John Cage, ahol bohócot csinálnak belőle, 5 percig hülyíti a nézőket a bemondó, aztán végül behívja, és akkor megkérdezi tőle, hogy milyen hangszereken fogja előadni, ő pedig ilyen fapofával elmondja, hogy kád, locsolókanna, kenyérpirító, jégkocka csináló, mit tudom én mi, és a fontos, és egy stopperóra. És akkor kiderül, amikor elkezdi előadni, azt látjuk, ez a jelenet az előadásból, hogy a stopperórán neki másodperce pontosan tudja, hogy mit kell csinálnia. Ő egy 50-es évekbeli kertvárosi, feltörekvő amerikai belvilágban van, azt varázsolja a színpadra. Ugye a design forradalom, mindenféle cuccok a lakásban, sok felesleges gadget, és akkor ő ott szaladgál közöttük, van persze zongora is, mert az európai kultúrának is megadjuk a magáét, és másodperce pontosan mindenki van mikrofonozva. Tehát az egész arról szól rejtett módon persze a mikrofonizáció, amiről nem beszélünk, de attól tudjuk az egészet hallani. És azt a kérdést teszi fel a John Cage, mi lenne, hogyha az életünk egy koreográfia lenne, hogyha otthon úgymond táncolnánk. Több értelmű a kérdés, irónia van benne, kritika van benne, mindenféle. Hangi élmény, de ugyanannyira színházi élmény természetesen. A nyelv eléggé le van tiltva. Yves Klein... A kék korszak antropometriái, ugye ez nagyon híres, mindig emlékszünk ezekre a csodálatos pemzdikre, akik adták magukat a művész számára, hogy ezek a antropometriák elkészüljenek. Amire nem szoktunk figyelni, pedig ott vannak a képen, fölül, ha jobban megfigyeljük, ott négy zenész ül. Most ők előadták közben a Monoton Szimfónia című darabot, aminek utána mentem, az Ubuweben rajta van, 20 percig egyetlen hang. Tehát Yves Kleinnek nem ismert a zenei munkássága, ez nagyon nagy tévedés, mert az Yves Klein úgy gondolja, hogy ezek az összművészeti akciók, ezek képi, testi, fizikai, mozgási és hangi élmények, tehát egyáltalán nem jó az a művészettörténeti elképzelés, amelyik a Klein kékről tud csak, de nem tud a Klein hangról. Tehát, hogy ez nála teljesen paralel. Következő, hát a fluxusművészek, itt nagyon sok mindenkit lehetne, nagyon sok szempontból, hiszen a fluxusművészek ugye neki mennek a zenei intézményrendszernek, a hangszereknek, a bemutatás formáinak, az összes dimenziónak, ami örökölt, és hát ők ugye azok, akik általában nem tudnak zenélni. Tehát általában képzőművészek, és mondjuk kalapáccsal esnek a zongorának, fűrésszel esnek a zongorának, szénával kínálják a zongorát, virágcserepet tesznek a zongora tetejére. Ez, többnyire, amiket idéztem, ezek Brecht eventek, ugye ilyen event művész. Itt például, amit láttunk a háttérbe, arról szól, hogy fölmászik erre a létrára, és onnan csepegtet, és a cseppentés eventje válik egy ilyen a művészet metafizikai jelentőségére rákérdező eseményé. Természetesen ennek jelentős hangja van, tehát rendkívül csöndben kell figyelni ezt a drip musicot, és hát musicnak hívja. Nagyon gyakran musicnak hív olyan dolgokat, amit józan paraszti vagy a polgári ezt nem gondolna musicnak. A Nam June Paik szóló műve hegedűre, ez egy két elemből álló akció, az első elem nagyon hosszú, a második elem nagyon rövid, és valószínűleg mindenki kitalálta már, a hosszú feszültség után gyors megoldás történik, Nam June Paik lesújt, és a szegény hegedűnek pedig annyi. Itt Philip Kornerék adják elő, ami a német sajtót is megjárta ez a fotó. A fluxus művészek a börtön közelébe kerültek, amikor ilyen akciókat hajtottak végre. Ez a Wiesbadeni első fluxus fesztivál, ahol aktivitásokat hajtanak végre. Talán így a legjobb a magyar fordítást így ennyiben hagyni. George McHugh-ness, ez a litván származású, szintén igen jelentős fluxus művész, akinek újabban is előadják a műveit, például a Sonic Youth, az a alternatív amerikai rock együttes, vagy nem tudom, hogy mondjam, ők csinálták meg most legutóbb a YouTube-on rajta van, ahogy végső nyugalomba vonultatják azt a zongorát a kalapáccsal és a szögekkel, ugye egyenként. Van valami köze még a zenéhez ennek a dolognak, de nyilvánvalóan itt inkább egy kulturológiai tevékenység van, valami fajta manipuláció a saját kultúrtörténetünkkel, a szimbólumainkkal, és erre játszik rá a Gerhard Stäbler nevű német zeneszerző is, aki pedig nem más csinált, mint 113 hibás, tehát a gyárból hibásan kikerült nagy zongorát, ceremoniális keretek között elföldelt, nagyon komoly temetés volt, temetési zenével és egyebekkel, és hónapokig rohadtak ott el a hangszerek, valami vidéki helyszín volt erre kiszemelve, a részletekre most már nem emlékszem. Nam June Paiknak ugye még egy akciója, ha már a hangszerek, mint szimbólumok, a cselló, mint a nyugati szellemnek, mint a nyugati zenetörténetnek. Ugye ha azt mondta Wagner, hogy a zene asszony, akkor a cselló a hangszerek között az egyik ilyen legalkalmasabb szimbólum e tekintetben. Ugye a cellót, amelyet az európai ember erotikus mozdulatokkal szólaltat meg, ugye egyszerűen a hangszer adottságai egyfajta ilyen magasfokú belsőségességet követel, és hát azt mondja Nam June Paik, mint korunk médiaművésze, hogy akkor én televíziókból gyártok egy cellót. Ezek a televíziók élnek, adás van bennük, van-e olyan verziója, amikor azt látjuk az egyik televízión, ahogy a Charlotte Mormon művésznő játszik, a másik televízión azt, hogy valaki híres cellista Bachot játszik, és a harmadik televízióban pedig egy ilyen kása adás, ilyen váltogató adással különböző csatornáknak, és akkor már is van háromfajta prototípusunk, a művészet, mint tükör, a művészet, mint a tradíció hordozója, és a művészet, mint a kása, mint a, nem tudom, a tömeg médium. Mauricio Kagel, argentin származású német zeneszerző, akinek volt ez a Match című darabja, ő híres, tehát őt a zenetörténészek nagyon híresként kezelik, jelentős művészként kezelik, tudnélik az úgynevezett hangszeres zenés színház nevű műfajtnak ő a patentolója, és az ilyenek mindig biztos művészettörténeti emlékeket fognak okozni, hogyha valaki tud patenteket letenni az asztalra. Nem gondolnám, hogy ez annyira nagyon jelentős ez a munka, de mindesetre itt látható nagyon szépen a képen, hogy van két játékosunk, egy bírónk, és hát mondjuk a kortárs zene iránt kevéssé fogékony közönségnek is mindenképpen valamilyen kapaszkodót tud nyújtani a koncertélmény. Tom Johnson, ugye, aki az a csodálatos grafikai műveket csinálja, amiből egyet mutattam, ez egy olyan munkája, ahol 9 kis harang között kell sétálnia egy kombinatórikai algoritmust követve, és amikor elsétál, közben megszólaltatja őket, tehát itt egyszerre van egy ilyen picit ilyen matematikai jellegű, és mindenképp egy mozgás performance, amelynek azonban van egy hangi kapcsolódása. A zenetörténet leghosszabb darabja, itt már a konceptárt világában járunk, a konceptárt világában pedig már eléggé mindegy, hogy vizualitás, auditív vagy egyéb érzékszerveink mozognak, hiszen végső soron a mentális dimenzió uralkodik. John Cage-nek ez a darabja ugyanis 2640-ig fog szólni. Ebben a kis Halberstadt-i elhagyott templomban ez az orgona darab. Néhány évente van hangváltás, olyankor a rajongók tömege odagyűlik, és megfigyelik, ahogy az új akkord lenyomásra kerül a hangszeren, azt ott rögzítik, és akkor megadott ideig az úgy van. Valami fajta kérdés a hagyománnyal kapcsolatban. Tilma József kollégámnak van egy könyve, ahol arról ír, hogy a 20. század egyik legmaradandóbb műalkotása az a csernobili atomerőmű pajzsa. Ugye itt valami olyat hozott létre az emberiség, amely ércnél maradandóbb. A John Cage versenyezni próbál a Csernobillal ebben a munkájában. A filmművészet, erről beszéltem, az Egelingről, ez tehát az a bizonyos diagonális szimfónia, amelyik csak a szemnek szól, de a szem számára zenei élményt szeretne nyújtani. Ugyanabban a korszakban van egy másik trend, akik meg azt mondják, hogy csináljunk olyan fajta filmet, ami a Lautréamont féle elképzeléseknek megfelel, tehát kollázszerű, összerendezetlen, és így módon felszabadítja az érzékelést. Van külön zeneszerző, külön koreográfia, vizualitás, valami történetcsíra, és így tovább. Erik Satievel csinálják meg az Entr'acte, a közjáték című filmet. Én itt a másikat, a Legérnek, a Murphynek és a Man Raynek a Ballet Mechanikját tettem be, amelynek a zenéjét a George Antheil csinálta, aki például repülőgép rotorokat, tehát ha már rotoroknál tartunk, ő azt alkalmazta először, mint zenei eszközt. Tehát az ilyenfajta kollás filmekben van egy érdekes tendenciája annak, ahogy a zene és a vizualitás önállóan próbál barátkozni. Ez meg egy nagyon másfajta, ez az animációs hagyománynak egy nagyon fontos figurája, a Mary Ellen Bute, aki Bach tételt, mondjam, ilyen korabeli videóklip, tehát animációs technikával, ennek a kis háromszögnek egy menekülési kísérlete a négyzetek és körök világából, egyszerű geometriák. Fantasztikus erős, tehát fantasztikus kevés eszközzel nagyon erősen tudja interpretálni a Bachot. Azt lehetne mondani, hogy ez nem kiegyenlített művészetek találkozása, itt azért a Bach viszi el a hátán valójában a történetet, de a vizuális művész egy nagyon szép nem nyelvi interpretációt tud hozzá passzentolni. A legnagyobb művész ezen a területen az Oscar Fischinger, és itt hívom fel a figyelmet rá, hogy az ő tisztán zenei, képi barátkozását ő úgy nevezi, hogy optical poetry. Tehát, hogy amiről az elején próbáltam beszélni, hogy hogyan hivatkoznak egymásra, és próbálnak valamilyen módon pozíciót találni az avantgárd művészek, amikor egy szomszéd művészeti ágra utalnak. A kanadai animáció nagymestere Norman McLaren, ő abban volt történetileg új, hogy először csinálta azt, hogy nem csak a vizualitást vitte föl saját kezűleg a szalagra, tehát ő ráfest a szalagra, de a hangot is belekarcolja. Tehát nem az van, hogy alkalmaz egy hangot egy már meglévő vizuálanyaghoz, vagy fordítva, együtt szüli meg az egészet. Magyar filmtörténetben viszont a Huszáriknak ez a fajta költői film művészet, ahol a Durkóval együtt a zene és a kép mindent elmond. Véletlenül sincs irodalmi igénye. A Jenei Zoltánnak pedig ez a Round című munkája, a Balázs Béla stúdióban készült, de erre most már nincs időm, hogy elmeséljem. Jó, az összművészeteket pedig nem mondom el, abból csak 2-3 lett volna, de nem, komolyan nem olyan fontos. Azt gondolom, hogy eléggé sok típusból egy-egy példát mutattam. Kíváncsi vagyok a kérdésekre. Nekem az evidencia az volt egyébként, tehát ezzel a témával egy pár éve foglalkozom, és eleinte nekem az volt az evidencia, hogy a nyelv az, ami összerántja a képet és a hangot. Én most ezt direkt kísérletként kíváncsi voltam, hogy kibírom ezt zárni a nyelvet. Találok-e olyan példákat, ahol a művészek arra törekedtek, hogy kizárják a nyelvet. Erről egyébként nem beszéltem, hogy miért kell a nyelvet kizárni. Tehát amikor van egy ilyen igény, hogy zárjuk ki a nyelvet, még akkor erre mondok egy reflexiót, mégpedig azt, ami a 18. századi nyelvfilozófiának a egyik legfontosabb tanúsága volt, amiből a Haydn, Mozart, Beethoven ki tudott bújni. Tehát a zenefilozófusok sokat foglalkoztak, hogy a túróba tudott emancipálódni egy olyan zene, méghozzá a legmagasabb rangra, ami nem sokkal korábban maximum asztali zeneként tudott funkcionálni. A Kant még azt mondta a hangszeres zenékre, hogy nem kellemetlen zajongás. Tehát ez volt a legpozitívabb, amit tudott róla mondani. És mit történhetett 20-30 év alatt, hogy hirtelen a szimfónia, amiben nincs nyelv, ahol nem lehet beleerőltetni a nyelvet, ő válik a zene eszenciájával, mintájával. És erre azt mondják bizonyos zenefilozófusok, hogy a válasz az, hogy rendkívüli módon meginog a bizalom a nyelvben. Ugye, tehát a romantikus irodalom poétikáknak ez egy reflektált problémája. A zenészek pedig megkerülik ezt a problémát azáltal, hogy a kompromittáltnak érzett nyelvet, amelyik nem képes a belsőt, nem képes azokat a tapasztalati horizontokat megragadni, amelyet egyre inkább a legdöntőbb horizontnak tartanak az emberben. Ugye nem mellékesen jegyzem meg, hogy a Schelling vezeti be ebben az időszakban a tudattalan fogalmát például. Tehát amikor izgalmassá válik az, hogy tudattalan, és az a tapasztalat, hogy a nyelv ezzel nem tud mit kezdeni, akkor ott például jelentkezőként a zene igen jó eséllyel pályázik, és azt gondolom, hogy ezt az ideológiáját a zenének, azt gondolom, hogy ez egy kritika alá vendő ideológia, de egy nagyon fontos, nagyon erős kulturális hatása volt. A képzőművészek könnyebben magukra tudják venni, és egyfajta a nyelv megkerülésével egy titkos szövetséget tudnak a zenével létrehozni. Ugye mi vagyunk azok, akik a nonverbális, a nem fogalmi, és éppen ezért nem a fogalmakban eltárgyiasuló közléseket tudjuk megtenni, és ezt gondolom, hogy ezzel próbálom magyarázni, hogy miért sikerült mégiscsak elég sok olyan példát látni, és ez tényleg csebben a tenger, ahol a nyelv megkerülésével a vizualitás és a zene össze tud kapcsolódni.
Elhangzott Rádióegyetem. Hangképek. Zene és vizualitás kölcsönhatásai a kortárs művészetben. Veres Bálint. Az ELTE BTK-n 2012. április 26-án elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.